Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi a mi szívünket az örökkévaló, azzal az igével, amit írva találunk Ézsaiás próféta könyvében a 36. rész 4-től 7-ig, valamint a 37. rész első 4 verseiben. Istennek szent igéjét Ézsaiás próféta könyvéből a 36. rész 4. versétől a 7. versig, valamint a 37. rész első 4 verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És mondán ékik rabsaki, mondjátok meg kérlek Ezékiásnak, így szól a nagy király, Asszíria királya, micsoda bizodalom ez, amelyre támaszkodol. Azt mondom, hogy csak szóbeszéd az, hogy ész és erő van nálatok a háborúhoz, nohát kiben bízol, hogy ellenem feltámadtál. Ímé te a megtört nátszálban bízol, Egyiptomban, melyre aki támaszkodik, tenyerébe meg is átfúrja, ilyen a fáraó Egyiptom királya minden benne bízóknak. És ha azt mondod nékem, az Úrban, ami Istenünkben bízunk, vajon nem ő-e az, akinek magaslatait és oltárait elrontotta Ezékiás, és ezt mondá Júdának és Jeruzsálemnek, ezelőtt az oltár előtt hajoljatok meg. És lőn, hogy meghallá Ezékiás, a király, meghasogatá ruháit, gyászba öltözött és bement az úrházába, és elküldi Eliákimot az udvarnagyot, és Sebnát az íródeákot, és a papoknak gyászruhába öltözött véneit Ézsaiáshoz, Ámós fiához, a prófétához, kik mondának néki. Így szól Ezékiás, nyomornak, büntetésnek és káromlásnak napja e nap, mert szülésig jutottak a fiak, és erő nincs a szüléshez. Talán meghallja az Úr, a te Istened, a rabsaké beszédeit, akit elküldött az ő ura, az asszíriai király, hogy káromolja az élő Istent, és szidalmazza azon beszédekkel, amelyeket hallott az Úr, a te Istened. És te könyörögj a maradékért, amely megvan. És te könyörögj a maradékért, amelyik megvan. Eddig Istennek írom igéje. Nincs új a nap alatt, tartja a régi mondás, kedves testvéreim, és valóban, hogyha megkapargatjuk egy kicsit a múltat, akár csak felszínesen is, de ha még inkább Isten igéjéhez fordulunk, és elkezdjük kutatni az írásokat, akkor azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy ugyanazokkal a kérdésekkel kell szembesülni a mai időkben is, amelyek foglalkoztatták már a régi embereket. De az Isten igéje nem csak szembesít testvéreim, hanem megoldást is kínál a legkétségbe esettebb helyzetben lévőknek is. Krisztus előtt 701-ben a világ akkori leghatalmasabb hadserege Szanhérib asszír királynak a vezetésével elindul a mai Irak területéről, és végig jön Szíria irányában, talán ha behunja valaki a szemét, akkor látja maga mellett, aztán a földközi tenger mellett lemegy az akkori birodalmi határig, a mai egyiptomi izraeli határig, elfoglalja sorra az útjába eső kisebb vagy nagyobb városállamokat, birodalmakat és királyságokat, és 701-ben egy Lákis nevű helységnél a Júda által szervezett koalíciós hadsereget úgymond szétveri az asszír hadsereg, és ahogy hallottuk a történetben, itt kapcsolódunk be, Ezékiás akkori júdai királynak a vezetésével a maradék nép bemenekül Jeruzsálem védfalai mögé, és kialakul egy érdekes beszélgetés, ezt írja Ézsaiás próféta könyvének a 36. fejezete, a Királyok második könyvében is szinte szó szerint újra lehet olvasni ezt, hiszen egy történelmi eseményről van szó. Azt is mondhatnánk, testvéreim, hogy a történelem Vagy minden történelmi mozzanat, ahogy mondtam, ha egy kicsit megkapargatjuk már nem csak a felszínt, hanem mélyebben, és éppen itt állunk mi október 23-ának az árnyékában, egy nagy közösségi emlékezetben, 59 esztendővel később, és azt látjuk, hogy valami hasonló történt, történik. A világ legerősebb hadserege előtt ott van egy beszorított, számában megtizedelt, és igazából hátországát vesztett nép néhány bizakodó emberrel, a királlyal, a vezetővel és mindazokkal, akik körülötte csoportosulnak. És amikor visszaszorul ez a maroknyi nép, a maradék, ugye, ahogy később üzen Ezékiás király Ézsaiás prófétáért, hogy imádkozz ezért a maradékért, amikor ez a maradék visszavonul az utolsó vétfalak mögé, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, testvéreim, hogy érdemes-e kitartani, érdemes-e vállalni tovább az emberileg kilátástalannak tűnő küzdelmet, hiszen ez megy ott a beszélgetésben, hogy miben bíztok ti, Egyiptomban bíztok? Saját magatokban, a királyotokban bíztok? Ezékiásban? Vagy az istenetekben bíztok? Mire számítotok ti még? Sohatatlanul, testvéreim, az életnek a határhelyzeteiben közösség, vagy akár személy elgondolkodik azon, hogy valóban van-e értelme az emberileg kilátástalannak tűnő küzdelmet vívni, érdemes-e és lehet-e még ellenállni? Hiszen beszélnek az erősek és hallgatnak a gyengék. Az erősek hangosak. És a kevesek némák maradnak. Talán mert félnek, talán mert titkosan még valamiben reménykednek. Testvéreim, hadd szűkítsem le a kérdést. Az Isten gyermekei nagyon sokszor, épp azért, mert már olyan annyi módon megijesztették őket, némák maradnak. És egy kicsit megtanítottak bennünket itt az utóbbi egy évszázadban, hogy a hitet csöndben egymás között még elrebegjük, az Isten dolgait is bizalmasan még talán valakinek elmondjuk, de úgy kiállni és vállalni ezt sokkal nehezebb. És miről szól, testvéreim, eme hangoskodóknak, az erőseknek a szava? Hát arról, amit itt az asszír királynak a követe átkiabál Jeruzsálemnek a várfalain. Be júdai nyelven, vagy ahogy egy másik fordítás mondja, arámi nyelven, hogy hallja az egész nép és megértse, mert akinél a szó van, azé a hatalom. Nem új keletű ez sem, testvéreim. Ezért kell médiabirodalmakat építeni. Akié a szó, azé a hatalom. És átkiabálják, kiben bíztak? Miben reménykedtek? Vezetőitekben, önmagatokban, vagy istenetekben? És miről szól, testvéreim, ez a hangoskodás? Arról, hogy az Isten népe elveszítse a bizalmát. Hogy egy kultúrkőzeg elveszítse a gyökereit. Erről szól a mai életünk. Kiabálnak régóta és sokféleképpen. Miben bíztok még ti? És Isten gyermekeit hármas bizalomvesztés fenyegeti, és erről szeretnék nagyon röviden bizonyságot tenni, testvéreim, a mai alkalommal. A hangoskodás mindenekelőtt arra irányul, hogy még az Isten gyermekei is elveszítsék a bizalmukat a vezetőikben, a lelki vezetőikben, közösségi vezetőikben. Másodszor arra irányul, hogy elveszítsék a bizalmukat eszményeikben. És harmadszor, hogy elveszítsék a bizalmukat magában, az élő és örökkévaló Istenben. Mondjátok meg kérlek Ezékiásnak, így szól az asszír király követe, így szól a nagy király Asszíria királya, micsoda bizadalom ez, amelyre támaszkodt. Miben bízol? Tudjátok, testvéreim, talán van az ember életében a félelemnek az a mélysége, amikor tényleg az ember már senki másban nem bízik, csak az örökkévaló Istenben. Tegnap a kórházban meglátogattam valakit, beszélgettünk csöndben, négy szem között, és azt mondta, tiszteletes úr, igazából a testi fájdalom nehéz. Egyébre már mindenre elkészültem. Csak ezt még tudatilag is, meg testben is nehezen tudom hordozni. És beletette a két kezét a tenyerembe, sokáig úgy ültünk, és mielőtt jöttem volna, azt mondta, imádkozzunk, hogy megerősödjem, hogy el tudjam hordozni még ezt is. Van ez a mélység, testvéreim, amikor már semmi nincs. Amikor Isten marad. De ebben a bizalomban benne van valami, hogy mégiscsak vannak olyanok, akik odaállnak mellénk. A fájdalomban is tudjuk, hogy azért állnak mellénk, mert nem ők az emberek érdekesek, hanem az örökkévaló Isten, aki mögöttük áll. Testvéreim, az Isten gyermekeinek nem szabad elveszíteni bizalmukat a lelki vezetőikben. Ma olyan divatos szidni az egyházat, olyan divatos szidni a papokat. Olykor még közösségi vezetőket is. Pedig ha nincsenek világos lelki iránymutatások, ha nincsen erő, ha nincsen bizalom a kitartásra, akkor valóban feladjuk kulturális gyökereinket és feladjuk hitünket, akkor úgy sodor magával az élet. Ez az első üzenet, ne veszítsétek el a bizalmatokat azokban, akiket rátok bízott, vagy akik valamiképpen körülöttök, vagy akik körül vagytok ti, akikre rábízatott az életetek, az életünk, az enyém is. Testvéreim, egy családban, ha a gyermek nem bízik az édesapjában, meg nem bízik az édesanyjában, és annak az iránymutatásában, széthull az a család, és bizonytalan lelkű lesz a gyermek. Ha egy közösségben nincsen meg a bizalom a lelki vezetők iránt, szétmegy a közösség, nincsenek értékek. És majd a hangoskodók megmondják kívülről, és nagyon pontosan, hogy mit kell, és hogyan kell hinni. Az Isten bölcsessége azt rendelte, hogy mindig legyenek olyanok, akik odaállnak, és akik képviselik, hordozzák Istent. Isten rendelése, mennyei bölcsessége szerint, hogy az ige hirdetésre, a tanításra, közösségszervezésre, iránymutatásra embereket állítson oda. Ott, ahol nincs közösség és nincs közösségi érték, ott káosz van, testvérei. Vagyis olyan hely, ahol az ördög uralkodik. Ezékiás király nem tökéletes. Sem politikai vezetőnek nem tökéletes, és ugye abban az időben a királyok azok lelki vezetőnek is számítottak, hiszen a korabeli felfogás szerint Isten felkentjei voltak. És ő nem volt tökéletes, de egy valamit látunk az ő életében, hogy hű maradt mindig az ő népéhez. És mikor mások futottak, ő bement, és ott maradt azzal a megfogyatkozott sereggel Jeruzsálem falai között, és nem akart elmenekülni. És ez az egyetlen mozzanat, amely hitelesíti ennek a nem tökéletes embernek az egész életét. Hogy ő ott maradt népével, hűségben. És vállalta, hiszen benne volt ebben a vállalásban az is, hogy neki is nem csak felelősséget kell hordozni, hanem talán fogságba kell menni, sőt ő lesz az első, aki a legnagyobb büntetést kapja. Testvéreim, az egyházban nem a nagy érvényesüléseknek a terepe. Ezért üzen az ige, becsüljétek meg azokat, akik az Isten dolgaiban munkálkodnak. Lelkipásztorok, presbiterek, gondnokok, gyülekezeti tagok, azok, akik talán egy csokorvirágot tesznek, akik talán csöndben valahol imádkoznak, akik elmennek, betegeket látogatnak, becsüljétek meg, és becsüljük meg mindannyian. Semmi ne legyen, ami a bizalmunkat megrengetné azokban, akiket Isten a mi javunkra állított. A hangoskodók másodszor a bizalmat megingatnák az evangéliumnak az igazságában. Illetve a belőle fakadó életben. Vannak-e még eszmények? Ma racionális világot élünk, testvéreim. Legtöbben kiszámolják, megéri vagy nem éri. És mégis az Istennek üzenete, hogy az evangéliumból fakadóan nekünk, akik hiszünk az Istenben, meg kell tanulni krisztusi életet élni a lehetetlenségnek ellenére is. Érdemes-e, lehet-e hívő ember módjára evangélium közelien élni, krisztusibbá lenni minden nap? Nem csak érdemes, testvérei, hanem újra és újra meg kell próbálni. És semmi és senki ne bizonytalanítson el ebben a világban Isten erre hívott, és ehhez ad nekünk minden nap erőt. Mert addig, ameddig lesz maradék, addig mindig lesz megújulás. Ézsaiás próféta éppen az, aki ezt a képet használja, azt mondja, hogy a lecsonkolt törzsből is kihajthat az új, sőt, ki fog hajtani az Isten akarata szerint. Mártírok azért kellenek, minden időben is hűséges helytállók, hogy a többség tudjon ezekre a példákra oda nézni. És nem baj, ha nem a kortársak ismerik ezt el. Majd talán egyszer jön, és még az sem baj, ha nem ismeri el senki. Csak igaz az evangélium, hogy a ti neveitek azért, amit tesztek, fel vannak írva a mennybe. Ezért az igazságért. Testvéreim, ameddig lesznek emberek, és legyenek mindig, és ti is törekedjetek arra, hogy senki el ne bizonytalanítson titeket abban, hogy érdemes krisztusi életet élni. Újra és újra megpróbálni. Életünket naponta hozzáigazítani az evangélium igazságához, az eszményi léthez. És végezetül, testvéreim, a hangoskodó világ elbizonytalanítaná, vagy elbizonytalanítja nagyon sokszor az Istent illetően is az ő gyermekeit. 18. versben olvassuk, rá ne szedjen titeket Ezékiás, mondván az Úr megszabadít minket, avagy megszabadították-e népek istenei, kiki az ő földjét Asszíria királyának kezéből, hol van Hamát és Árpádnak istenei, hol vannak Sefarvaimnak istenei, talán bizony megmentették Samáriát kezemből. Kicsoda a földnek minden istenei között, aki megszabadította volna földjét kezemből, hogy az Úr megszabadítsa Jeruzsálemet az én kezemből. És igen, testvérei, azt olvassuk a 37. versben, hogy mikor Ezékiás király összeomlásában elküld Ézsaiás prófétáért, és mondja, amit hallottatok ti is, hogy imádkozza maradékért, akkor jön Isten is. Mi már utólag tudjuk a történelemből, hogy egyetlen fegyver nélkül megszabadítja Rövid időn belül elkotródik az asszír hadsereg Jeruzsálem falai alól, és a szorult helyzetbe jutottak, kiszabadulnak, és Ezékiás király még hosszú évtizedekig uralkodik Izrael felett. Azt mondja, más istenek nem tudtak ellenállni. Mit gondoltok, hogy a ti istenetek ellen fog állni? Megszabadíthat? Testvéreim, hogy mit tettek más istenek másokért? Az nem érdekes. De hogy mit tett értünk a mi istenünk, az ő fiában, Jézus Krisztusban, arról nekünk élő hitbeli tapasztalatunk van, hogy lejött hozzánk a mennyek magasságából, és megszabadított. És az ő fiának vérével inkasszót jelentett be minden egyes bűnösért. Hogy visszavásárolja a romlástól, a pusztulástól, az életre. A Krisztus vére által nem aranyom, nem ezüstön, hanem az ő drága vérén. Ézsaiás király, Ézsaiás próféta imádkozik, és a nép megszabadul. Nehéz elhinni, testvéreim, ahogy Pál apostol írja a korintusiakhoz írott első levélben, hogy tetszett az Istennek, hogy a világ bolondsága által üdvözítse a hívőket. Nehéz elhinni, hogy olykor a világ bolondsága az, amely az élet győzelme az evangélium által. Ezért hát megismétlem ezt a hármas üzenetet, melyet vigyetek magatokkal. Ne engedjétek sohasem szívetekből, hitetekből és gondolataitokból a hangoskodók által elveszni a bizalmat a vezetőitek iránt, eszményeitek iránt és az Isten iránt. És ha ez megmarad, akkor jövendőtök van nektek is, jövendőnk van nekünk, mint népnek. Mert Isten erre hívott, hogy a maradékból építse újra az ő népét. Istenünk, mennyei atyánk, jó volt nekünk hallani, hogy a te népednek története, kis és nagy népeknek története, nyelvtől és időtől függetlenül benne van örökkévaló isteni kegyelmedben. Nem az erőseké és a hatalmasaké az utolsó szó, hanem a tiéd, aki népedet hordozod, megszabadítod, és a reménységre szeretnéd átvinni. Köszönjük neked közel 6 évtized távolából népünknek történelmét is, benne azokat a példákat, amelyekről némelyeknek még személyes emlékei vannak, másoknak már csak történelem. De szükségünk van arra, hogy létünkhöz, identitásunkhoz, közösségi tudatunkhoz hozzátegyen, mert azok, akik vagyunk, nyelvünk, kultúránk, de mindenek előtt hitünk által vagyunk. És azok, akik leszünk, a te kegyelmed által leszünk. Mert a maradék megtérés megújul, és újra életet nyer. Szükség van nekünk újra erre a bizalomra, itt, ebben az európai térségben, immár túlnézve ország határainkon, látva mindazt, ami körülöttünk zajlik, hogy egyszerre irgalmasságra indulhasson a szívünk az elesettek iránt, ugyanakkor meg ne veszítsük el hamis humanitárius szempontok alapján a hit irányító, eligazító szerepét és igazságát. Köszönjük, hogy így szólsz hozzánk, és így mutattál utat, így biztattad a mi szívünket ma. Bárhányszor becsaphat a világ, bizalmatokat akkor se veszítsétek el mindenek előtt az örökkévaló Istenben. Mert ő veletek volt, veletek van, és veletek marad minden nap a világ végezetéig. Ez az ő ígérete, és az ő ígéretei igazak. Ebben erősíts meg bennünket, Mikor előre nézünk hitbeli örökségünk felé a reformáció ünnepének előestéjén, tégy sokunkat imádkozóvá, megújulást kérőkké, hogy megújuljon a te néped, és kegyelmedből életet nyervje, példájával, szolgálatával pedig lámpás, világosság legyen abban a társadalomban, amiben él. Fogadd el azt is, amit csöndben eléd teszünk, és hallgass meg, ne rejánk néz, hanem egyszülött fiadra, megváltó úrunkra. Ő benne hallgass meg csendes imádságunkat. Amen.